kegyelem nékünk és békesség. Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy áthatjuk neved, mert hiszen csak az élők dicsérnek téged. Hálásak vagyunk a mai nap eddigi áldásaért, és kérünk, beszélj hozzánk most ebben az órában. Érints be bennünket a te szent lelked által. Szükségünk van a veled való találkozásra, hiszen kihez mehetnénk, örök élet beszéde van nálad. Köszönjük, Urunk, hogy a mi mulandó harmat életünkkel jöhetünk hozzád a hatalmashoz, a végtelenhez. Köszönjük azt, hogy te hatalmadat arra használod, hogy kifejezd felénk a te szeretetedet, a te kegyelmedet, a te irgalmasságodat. Urunk, most könyörgünk téged, te hozzád, hogy add meg ezt mi nekünk, hogy megértsük és meghalljuk a te evangéliumodat, a te öröm üzenetedet, hiszen erre vágyunk, erre van szükségünk. Kérünk téged, hogy táplálj bennünket, a te szent lelkeddel légy itt jelen közöttünk, hogy megértsük, a szívünkbe fogadjuk, és megcselekedjük a te akaratodat. Jézus Krisztus nevében kértük ezt. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét a 136. Zsoltárból olvasom közöttetek. Hálaadó ének. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Urak Urának, mert örökké tart szeretete. Nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart szeretete. Bölcsen alkotta meg az eget, mert örökké tart szeretete. A földet a víz fölé terítette, mert örökké tart szeretete. Megalkotta a nagy égi testeket, mert örökké tart szeretete. A napot, hogy uralkodjék nappal, mert örökké tart szeretete. A holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert örökké tart szeretete. Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire, mert örökké tart szeretete. Kihozta onnan Izraelt, mert örökké tart szeretete. Erős kézzel és kinyújtott karral, mert örökké tart szeretete. Ketté hasította a vörös tengert, mert örökké tart szeretete. Átvezette rajta Izraelt, mert örökké tart szeretete. De a fáraót és seregét a vörös tengerbe szorította, mert örökké tart szeretete. Vezette népét a pusztában, mert örökké tart szeretete. Nagy királyokat vert meg, mert örökké tart szeretete. Dicső királyokat ölt meg, mert örökké tart szeretete. Szihón emóri királyt, mert örökké tart szeretete. És Ógot Básán királyát, mert örökké tart szeretete. Odaadta országokat örökségül, mert örökké tart szeretete. Örökségül szolgájának Izraelnek, mert örökké tart szeretete. Gondolt ránk megaláztatásunkban, mert örökké tart szeretete. Megszabadított ellenségeinktől, mert örökké tart szeretete. Ő ad eledelt minden élőlénynek, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát a mennyek Istenének, mert örökké tart szeretete. Kedves testvéreim, a felolvasott zsoltár párbeszédes formában hangzott el eredetileg az Isten tiszteleteken. A vezető vagy a kórus nagy tényeket nevezett meg, amelyre a gyülekezet együtt felelt egy állandó szólammal. A gyülekezet, a közösség szerepe mindig is nagyon fontos volt az Isten népének az életében. Istennek sohasem olyan gyermekei voltak, akik egy személyben, mint egy magányos hősként élték volna meg hitüket. Nem olyan emberek voltak, akik egymaguk küzdöttek és harcoltak. Az Isten népe mindig is közösségi nép volt. Gyülekezeti élményeink bizonyára nekünk is vannak, de biztos különbözőek és egészen mások. S ha végeznénk egy közvéleménykutatást itt egymás között, milyen elvárásaink vannak a gyülekezetre nézve, bizonyára teljesen különbözőek lennének azok a szempontok, amelyeket meghatároznánk. Az is érdekes, hogy a gyülekezetből ki mit visz haza. Van egy kis anekdóta, lehet, hogy ismerjük is többen, hogy egy bácsi hazamegy a templomból, a felesége, aki nem ment el, mert az ebédet főzte, otthon maradt, és megkérdezi tőle, hogy mi volt az Isten tiszteleten. Hát prédikált a lelkész. És miről prédikált? Úgy emlékszem, a bűnről. És mit mondott a bűnről? Hát ellenezte. Szóval az biztos, hogy mindenki mást és mást visz haza egy Isten tiszteletről. És ez a 136. Zsoltár egy ilyen gyülekezeti, közösségi élmény lenyomata. Ez az ének, ez a Zsoltár egy himnusz. Isten dicsőségéről beszél, és Isten dicsőséges tetteivel indokolja meg, hogy miért őt magasztalja. Nagyon sok lényeges dolgot megtudhatunk Istenről, mégpedig a tulajdonságairól. Olyan korban keletkezett ez a Zsoltár, mégpedig a babiloniai fogság idején, amikor az embereknek, főleg az utódoknak beszélni kellett arról, hogy milyen Isten. Az atyák hite már nem volt egyértelmű, örökölhető dolog. Beszélni kellett róla a fiataloknak, hogy milyen Isten, és bizonyságot is kellett tenni róla, hogy milyen is ő. Az új nemzedék számára íródott ez a Zsoltár. Az, hogy kicsoda Isten, a nevét nem tudhatjuk, hiszen nem árulja el az Ószövetség, hanem amikor a nevét kérdezik, azt mondja magáról, vagyok, aki vagyok. Nem tudjuk meg, hogy mi a neve, viszont a tulajdonságairól igenis hallhattunk ebben a Zsoltárban. 5 ilyen tulajdonság van, amit felsorolt ez a Zsoltár, és amiről most beszélni szeretnék közöttetek. Az első ilyen dolog az, hogy a mindenható Isten, Izrael Istene, Úr, uralkodik, hatalma van, befolyása van a dolgokra. Nem egy olyan Isten, aki szép ideákat fogalmaz meg, és nem egy bölcs eszme, nem egy olyan dolog, amiről lehet elmélkedni, hanem egy uralkodó, olyan valaki, aki beleavatkozik a dolgok folyamatába. Hangzik el ez a Zsoltár egy olyan országban, Babilonban, ahol hatalom központú volt az állam berendezkedése. A legfőbb hatalom a királynál volt, és mint egy piramis úgy alakult ki a társadalom, amelynek csúcsán a király állt, és neki volt a legfőbb hatalma, és ezért őt illette a legfőbb tisztelet. Azt mondja ez a Zsoltár, hogy aki valóban Úr, valóban a piramis csúcsán áll, a rétegződésnek a tetején, az egyedül Isten. Egyedül ő az, aki befolyásolhatja a dolgokat. A második ilyen tulajdonság az, hogy nem elég az, hogy ő Úr, ő az uraknak az ura. Isteneknek az Istene. Tudjuk, hogy ez a birtokos szerkezet egy fokozást jelent a magyar nyelven. Azaz a legnagyobb Úr és a legnagyobb Isten. Hangzik ez el egy olyan közegben, ahol sok Isten hit volt. Több Isten hitben éltek a babilóniaiak. A babilóniaiknak volt egy főistene is, akit így hívtak, hogy uraknak ura, isteneknek istene. És Izrael azt mondja, hogy az ő uruk még ennél is nagyobb. És azután egy ilyen elvont fogalmába bocsátkozna a Zsoltár írója, konkrét dolgokat mond Istenről. A harmadik ilyen tulajdonság, amit megtudhatunk róla, az az, hogy ő csodatevő. Nem egy elvont uralkodó valahol messze, hanem egy olyan valaki, aki beleavatkozik az ő népes szám népenek a sorsába, és még csodákat is tesz. Sok mindent megtesz az ő népéért. Olyan csodákat tesz, mint például az egyiptomi szabadutás. Ketté hasítja a tengert. Egyiptom első szülöttei meghalnak, tudjuk, ez a tizedik csapás, de Izrael első szülöttei, akiknek az ajtó félfáján ott volt a bárány vére, azok nem. Sok mindent megtesz az ő népéért. Azért, mert ez a negyedik tulajdonság, ő az alkotó, a teremtő Isten. Ő választja ki a nemzeteket, a népeket, és ő teremtett minket. Ő az, aki legelőször volt, és akinek a kezéből származik ez a világ. És amiért ő az alkotó és teremtő Isten, ebből következik azok a történések, azok, amikben ennek a világ folyamata zajlik, hogy ő a történelem ura is. Nem véletlenszerűen történnek a dolgok. Ezért olyan sokszor mi is kétségbe esünk, de ne felejtsük el, keresztényekként sem, hogy Isten a történelem ura. Isten nem egy ilyen izolált lény, aki csak az egyházban él, hanem a történelemnek is az ura, aki beleavatkozik mindenbe. Felmerül a kérdés, hogy sokszor jobban beleavatkozhatna, mert annyi szörnyűség van ebben a világban. De a történelem uraként nem robotokat irányít, hanem embereket, aki bizony a tetteik következményét meg kell, hogy lássák. Én azt gondolom, ha az elmúlt történelmet meg akarjuk érteni, és értelmesen vizsgáljuk, azért feltűnik, hogy nem itt lennénk, hogyha csak az emberi döntések következményeit kellene átélnünk. Isten nagyon is kegyelmes, hogy így alakul az emberiség története, ahogy alakul. Nagyon sokszor kegyelmet gyakorol, és még ő megadja a békességet és a megnyugvást nemzeteknek és népeknek is. Bizony, az ötödik tulajdonsága Istennek, amit már említettem, hogy nagyon sok dolgot megtesz az ő népéért. És a legnagyobb dolog ez a szabadítás. Van egy íve ennek a Zsoltárnak, az Isten szabadítására nézve. Mégpedig a teremtéstől elkezdve, az egyiptomi szabaduláson keresztül, a pusztán át mutatja meg, hogy Isten hogy vezette az ő népét az ígéret földjére. Ez volt az ő terve, hogy átéljék az egyiptomi fogságot, átéljék a pusztának azt a helyzetét, mint egy megrostálta Isten, hogy ki az, akinek igazán nyitott a szíve ő felé. Ki az, aki igazán elkötelezett. És az mehetett be az ígéret földjére, aki valóban elkötelezte magát. Az ígéret földjét Izrael számára örökségként nevezi meg az ige. Ez volt az ő örökségük, hogy ott lehettek. És az, hogy Isten gondol rájuk. Van egy kulcsszó, ami végigvonul a történelmi beszámolókon, hogy Isten vezet, hogy akármilyen helyzet is legyen, akármilyen távol is vannak Istentől az ő gyermekei az adott pillanatban, egy valamit nem veszíthetnek el, a vezetést. A pusztában való vándorlás során tűzoszlop és füstoszlop formájában vezette Isten az ő népét. De ha nem volt ilyen látható jel, adott vezetőket, olyan embereket, prófétákat, bírákat, királyokat, akik vezették a népet. Isten nem hagyja soha ugyanis vezetés nélkül az ő népét. Nekünk pedig adott élő kijelentést, igét, amin keresztül vezet a Szentléleknek a kiáradását. Pont az egyiptomi szabadulás középpontba helyezése miatt gondolják sokan, hogy ez egy páska zsoltár volt. A páska ünnepen olvasták fel az emberek, az édesapák, a nagyapák, a fiaknak, hogy ne felejtsék el Isten nagy tetteit. Amiről szeretnék még beszélni második lépésben, az a refrén, ami állandóan ismétlődik. Elhangzott az igeolvasás során 26-szor egymás után, s a végén már talán mondtuk is, hogy mert örökké tart szeretete. Kicsit monotonná válhat egy idő után, de mégsem véletlen, hogy ez ilyen refrénszerűen ismétlődik. Ez az első és a legfontosabb, ami Istent jellemzi, s hogy ő maga egy olyan öröktől fogva tartó szeretet, amelyet talán fel sem tudunk fogni. Isten nem olyan, hogy van benne szeretet is, mert még minden más, hanem azt mondja János első levele, hogy ő maga a szeretet. Amikor megvizsgáljuk ezeket a szavakat az eredeti szövegben, akkor rájövünk arra, hogy az örökké alatt az örökké valóságot és a jövőt érti ez az írás. Azt jelenti, hogy Isten szeretete nem fogy ki. Olyan energiaforrás, olyan energiatartalék, ami nem fogy ki. Tudjuk jól, hogy a földnek a kőolaj, földgáz tartalékai egy bizonyos időre elegendők, aztán el fognak fogyni. Fogalmunk sincs, ha ebbe belegondolunk, hogy hogyan mehet ezek nélkül tovább az élet. De Isten szeretete nem ilyen. Nem kell félni, gondolkodni, hogy mi lesz majd 20 év múlva, ha elfogy Isten szeretete. Miből fogunk majd megélni? Hova lesz az ő kegyelme? Az ő kegyelme állandó, és újra megújul. Örökké tart szeretete. A szeretet szó jelenti Isten kegyelmét is. Ezt a két dolgot nem lehet elválasztani ebben a héber szóban, hogy szeretet és kegyelem. Isten szeretete tehát nem egy megfoghatatlan eszme, hanem kegyelmes magatartás az ember felé. Milyen képekkel lehet ezt leírni egy zsidó ember számára? Tudjuk, hogy a keleti ember nem szerette a fogalmakat, ez a görög gondolkodásnak a jellemzője, hanem mindig képekben beszél. Ez a mai napig így van a Bibliában is. Nagyon sok képpel találkozhatunk. Isten szeretetére kép például, hogy tágas tér. Amikor valakit tágas térre állít Isten, sziklára helyezi az ő lábát. Úgy képzeljük el, mint amikor egy nagy hegy csúcsáról egy gyönyörű látványkép tárul elénk. Mint egy gyönyörű táj, amely messze elhúzódik, és tökéletességet takar. Aztán Isten szeretetének a képe az Ószövetségben maga az ígéret földje, ami tele van áldásokkal, ami a választott népé, ami az ígérete beteljesedését jelenti. Aztán, amikor Isten szeretetének a képeivel találkozunk az Ószövetségben, akkor mindig a mulandó dolgok ellentéteként látjuk meg. A mulandó dolgok ellentéteként Isten szeretete változhatatlan dolog. Amikor gondolkodtam, hogy számomra mi az a kép, ami megfoghatóvá teszi Isten szeretetét, akkor egy személyes élmény jutott eszembe. És ezt szeretném most megosztani a testvérekkel. Talán már többen tudják, hogy egy szabolcsi kis faluból egy 7 gyermekes családból származom. És ott a falu határában volt egy domb. Úgy nevezték, hogy a kincses domb. És amikor valaki már felső tagozatos lehetett, akkor a pedagógusok rendszerint kivitték oda a gyerekeket jutalmazásképpen. És nekem voltak nagyobb testvéreim, csak hallottam tőlük a beszámolókat erről a kincses dombról. És amikor először oda kimehettem, és ott játszhattunk, számháborosztunk, akkor az a kép, amikor először oda kimentem, a mai napig él bennem. A domb, ami tele volt fákkal, körülötte szántóföldek, gyönyörű legelők, és a domb tetejéről még a Tiszára is ráláthattunk. És nemrégen módomban volt erre a dombra újra elmenni, már az én kicsi gyerekeimmel, újra meglátogatni ezt a helyet. És nagyot kellett csalódnom. Mikor közeledtünk, rá kellett jönnöm, hogy nagyon megváltozott minden. Mikor közeledtünk e felé, a homokbucka felé, ami gyerekkori hegyünk felé, akkor láttam, hogy a házak, amik mellett mentünk el, amikről tervezgettem, hogy felnőtt koromban melyikbe költöznék bele, azok most szürkék és kopottak voltak. Láttam és kerestem azokat a nagy fákat, amikhez rengeteg emlék kötődött, de némelyek kiszáradtak, némelyeket pedig már kivágták. Azok a falubeliek, akikkel találkoztunk, vagy meghaltak, vagy már újak költöztek a helyükre. És ez az egész kép, ami megmaradt belőlem, ráébresztett arra, és elszomorított, hogy ilyen a mulandóság. Minden megváltozik, ami egykor élőnek tűnt, ami egykor a kincs volt a számomra. Egy dolog azonban nem változott meg. Amikor közeledtünk és távolodtunk a hely felé, annak a sziruettje, a körvonala annak a hegynek ugyanolyan volt. Ugyanúgy nézett ki, és ez az egy dolog nem változott. Nos, Isten szeretetéről azt mondja a Biblia, igen, a hegyek és a halmok szilárd dolgok, de a hegyek és a halmok is megszűnnek, de hozzád való hűsége meg nem változik, mondja a könyörülő urad. Ami számomra ebben a képben állandó volt, arról Isten azt mondja, bizony megváltozhat, de tudd, hogy amiről te azt gondolod, hogy állandó, attól az én szeretetem sokkal, de sokkal biztosabb és sokkal nagyobb. Biztosan mindannyiunknak megvannak Isten szeretetére a maga képei. Értsük meg, és véssük a szívünkbe, hogy Isten szeretete állandó, nem változó. És a Zsoltár utolsó pár versében a leíró Zsoltárnak a jelenébe kalauzolja az olvasót, és azt mondja, Isten, ami megaláztatásunkat figyelembe veszi, és megszabadít minket, írja ezt egy babiloni fogságban lévő ember. Azt mondja, hogyha eddig Isten az ő népét megszabadította, akkor bizonyára minket is megszabadít. Vajon a leírás pillanatában átélték már Isten szeretetének a szabadítását azok az emberek? Már akkor zajlott a szabadítás? Valószínűleg nem. De az, amire nézve leírja ezt a zsoltáríró, az a reménység. És tulajdonképpen, ha az embernek ilyen hite és reménysége van, akkor lényegét tekintve valójában már mindegy, hogy megtörténik-e a szabadítás, hiszen csak idő kérdése. Nem az a kérdés, hogy megtörténik-e, hanem hogy mikor. Ez pedig Istennek a kezében van. A Zsoltárt akkor értjük meg, ha a refrént, mint egy visszacsatolásként tekintjük, és azt mondjuk, hogy mindenre nézve történik ez az egész Zsoltárnak az üzenete. És akár Babilonban legyen az ígéretnek a népe, akár Izrael földjén, akár szétszólatásban, akárhol legyen, ez a refrén lesz, amihez vissza lehet térni. Jó napok vannak, mert Isten szeretete örökké tart. Rossz idők, nem baj, mert örökké tart akkor is Isten szeretete. Nem tudom, hogy mi történik az életemben, akkor is örökké tart Isten szeretete. Súlyos betegséget hordozok, akkor is örökké tart Isten szeretete. Nagy veszteség ért, akkor is örökké tart Isten szeretete. Nagyon csalódtam, akkor is örökké tart Isten szeretete. Ezeket a mondatokat sorolhatjuk és behelyettesítjük. és behelyettesíthetjük. Ez a refrén olyan, amit soha, de soha nem lehet megunni. És végül egy pár szót szeretnék arról ejteni, hogy mi nincs ebben a zsoltárban. Egy valamiről nincs szó. Izraelnek a bűnéről. Miért nincs szó Izrael bűnéről? Hiszen emiatt vannak a fogságban. Miért nem említi meg ezt a zsoltáríró? Azért, mert Izraelt megváltott népként tartja számon. És mert Isten szeretete örökké tart. A bűnöket már elvette. A bűnöket már megbocsátotta. Ilyen Isten. Nem a bűnökre emlékezik, hanem szabadító tetteire és hűségére. Mondhatnám, hogy ez a mi nagy esélyünk, hogy Isten a szeretetére és a kegyelmére emlékezik. Természetesen a megvallott, rendezett bűnökről van szó, amit Istennel elrendeztünk. Tényleg a tenger mélyére veti őket, nem háborgatja fel. Sokkal inkább az ő szeretetére és hűségére appellál. Krisztusért élhetjük át mi is a bűnbocsánatot, a kegyelmet. Dicsérítsük hát őt ezért, és csatlakozzunk bele ebbe az Isten tiszteletbe. És mondjuk el mi is a szívünkbe, és adjunk hálát, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete. Amen. Mennyei édesatyánk, hálás a szívünk, hogy figyelmünket a te nagy tetteidre irányítod, hogy meglássuk a te szereteted, a te szabadításaidat, és néped életében, és a mi személyes életünkben is, hogy veled legyen tele a szívünk, ne a hiányosságainkkal, a nyomorúságainkkal, hanem álljunk meg, és gyönyörködjünk benned. Egy másik helyen is erre biztat az ige, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Olyan jó tudni Istenünk, hogy te látod a mi életünket egyen-egyenként. Látod a körülményeinket, gyenge pontjainkat az életünkben, betegségeinket, lelki küzdelmeinket. Kérünk téged, hogy ezek között is mutasd meg, hogy örökké tart szereteted. Kérünk, vezess minket, családjainkat, gyülekezetünket, református anyaszentegyházunkat, magyar népünket. Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.